Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Bevezető szövegünk Efézus 6. fejezet 17. verse. Az üdvösség sisakját is fölvegyétek, és a léleknek kardját, amely az Isten beszéde. Szerintetek egy vérbeli, vagy akár nem vérbeli motorosnak a motoron kívül mi az egyik legfontosabb eszköz? Ahhoz, hogy motor... Igen, tehát a sisak. Ez kötelező is. Motorosoknak elsősorban, de a gyerekeknek is nagyon ajánlott, a benő mindig kord sisakot, amikor biciklizik. És ennek a használata úgy gondolom, hogy mindenki számára érthető és egyértelmű. A tapasztalat ugyanis azt mutatja, hogy a motoros baleseteknél sokkal kevesebb halálos baleset történik akkor, amikor a motoros fején van a sisak, mint amikor nincsen. És a statisztikák szerint is lényegesen kevesebb a súlyos sérülések, az agysérülések száma. Ezért ajánlatos, ugye, aki motorozik, hogy első lépésként vásároljon egy sisakot magának. Nekünk, keresztényeknek is fel kell tennünk a kérdést magunknak, hogy nálunk van-e sisak? Van-e nekem sisakom? Mégpedig, ahogy a Bibliából olvastuk, az üdvösség sisakja. Mi is az üdvösség? Sok mindent megemlíthetnénk ezzel kapcsolatban. Most röviden csak annyit úgy foglalnám össze a Biblia tanítását, hogy azt mondhatjuk, hogy az üdvösség Krisztus uralma az életünkben, ami megváltoztatja az egész földi életünket. Kolossé beliekhez írt levél első rész 13. versében, Kolossé 1.13-ban azt olvassuk, hogy kiszabadított minket a sötétség hatalmából, és átvitt minket az ő szeretett fiának országába. Tehát mi az üdvösség? Szabadítás. És ez vagy elkezdődik itt, ebben a földi életben, vagy nem fog elkezdődni soha. Hogyha megnézzük Zákeus történetét, Jézussal való beszélgetésüknek a végén mit mondott Jézus Zákeusnak? Ma lett üdvössége ennek a háznak. Miért? Mert akkor léptek érvénybe Isten törvényei Zákeus életében. Azon a napon ismerte el Zákeus maga fölött Úrnak, Istent. És ez az élet majd aztán kiteljesedik, és végérvényessé lesz majd az örökké valóságban. Az üdvösség tehát nem ott kezdődik, hanem itt a földön, és aztán teljessé lesz majd. A sisak tehát a fejünket védelmezi. A fej, azt hiszem mindannyian tudjuk, hogy a legfontosabb, az egyik legfontosabb testrészünk, hiszen ott van az agyunk, a szánk, a fülünk, a szemünk, az orrunk. És ha valami miatt az agy vagy a fejünk megsérül, annak bizony elég rettenetes következményei lehetnek. Sokan egy súlyos fejsérülés után elveszíthetik az emlékező tehetségüket például. És minden múltban történt dolgot elfelejtenek. Vagy mekkora nyomorúság az öregkorban az élelmeszesedés, az Alzheimer-kor, amikor egy idős szülő már nem ismeri fel a saját gyermekeit, vagy családtagjait, barátait. Vagy milyen rettenetes az agyvérzés, amikor lebénul egy ember valamelyik testrésze, vagy fél teste, vagy akár az egész. És egyik pillanatról a másikra mozgás képtelenné lesz. Tehát a fejre óriási szükségünk van a mindennapi, ahhoz, hogy egyáltalán éljünk. De a lelki harcban is. Hisz a fejünkkel dolgozzuk ki a lelki harcunkban azokat a stratégiákat, és azokat az agyunkkal tervezzük meg, amivel le tudjuk győzni a rosszat. Nagyon fontos, hogy az is, hogy mikor mit mondunk, illetve mit mondunk, és mit nem. Az sem mindegy, hogy egy szót mikor mondunk ki, és mindig jól fel kell mérni a helyzetet, a másik embert. Ismerni is kell. Jézus is mindig tudta, hogy kit hogyan kell megszólítani. A gazdag ifjúról például nagyon jól tudta, hogy mi az érzékeny pontja ennek a fiatal embernek. És Pál apostol például nagyon jól tudta, hogy hogyan kell megközelíteni a zsidókat, hogyan a görögöket. És nagyon fontos, hogy legyen stratégiánk arra, hogy miként állunk ennek a világnak a harcaiban, miként állunk meg a harcainkban, a kihívásainkban. Nagyon sok ember, remélem, hogy leginkább a kételkedő és hitetlen emberek előtt három kérdés fogalmazódik meg sokszor. Legalábbis én most hármat fogok említeni. Az első kérdés az, hogy mi hasznod van abból, hogy hiszel? Mert sokan erre a kérdésre azt választolják, hogy semmi. Mert íme az istenteleneknek még jobban megy a dolguk, mint a hívőknek. Ők lopnak, csalnak, hazudnak, és vígan élik világukat. És talán, ha rövid távon, távra tekintünk, talán még igaz is lehet ez. Sok hívő ezt így fogalmazza meg, ezt a gondolatot, hogy én hiszek. És mégis annyi bajom, keresztem, kísértésem, próbám van, miközben a hitetleneknek sokkal jobban megy a dolog. Van értelme annak, hogy én hiszek? Mások azt mondják, hogy hinni, de mikor látok ebből az egészből valamit? A lelkészek mind azt mondják a szószékről, hogy higgyek, de én már látni szeretnék valamit, valami jót az életemben. Mi lesz az Isten ígéreteivel? Mert ez a világ semmit sem változik, a helyzet egyre rosszabb lesz. És én már szeretném látni végre, hogy Isten a gonoszokat megbünteti, az igazakat pedig megjutalmazza. És a harmadik kérdés talán így szólhat, hogy egyáltalán igaz-e mindez? Ki garantálja nekem azt, hogy ami a Bibliában meg van írva, az mind igaz, és az mind be fog teljesedni? Nos, ilyen kérdéseket hallva, ezeket a nehéz és gyötrő kérdéseket, éppen ekkor hangzik felénk az a parancs, hogy vedd fel az üdvösség sisakját. Mert ezek a kérdések bennünk, a mi emberi agyunkban fogalmazódnak meg. Az ellenség, a sátán épp a gondolatainkat akarja megzavarni, elhomályosítani. Hát épp ezért van szükségünk az üdvösség sisakjára, hogy a gondolatainkat védjük a kételkedéstől, a hitetlenségtől. A római katona sisakja kitűnő minőségű volt. Tiszta rézlemezből készült, forrasztás nélkül, hogy a kard ne akadjon meg rajta, hanem lecsúszson róla. És a lelki harcban is egy jó sisakra van szükség, ami jól megvédi a gondolatainkat, hogy a gonosz gondolatok nehogy beférkőzhessenek az elménkbe, a szívünkbe. De mit jelent ez a mi hitünk számára? Az üdvösség sisakja tulajdonképpen a teljes váltságot is jelenti, amit az Úr elvégzett értünk. Ennek megértésében például egy másik ige is segít bennünket, Tesszalonika első levele 5. rész 8. versében, ahol szintén az üdvösség reménységének sisakjáról van szó. Hogyan tudjuk akkor mi magunk megvédeni magunkat a gonosz gondolatoktól? Úgy, hogy a teljes megváltásban, Jézus Krisztusban reménykedünk. A megváltásnak egy részét már megkaptuk, hisz Jézus a Golgotán elvégezte a megváltás munkáját, és ennek eredménye, ami megigazulásunk, a megszentelődésünk, illetve lehet az eredménye, hogyha mi ezt elfogadjuk, amikor a lélek munkája nyilvánvalóvá válik a mi életünkben. De a teljes megváltás végül is később fog majd, a jövőben fog beteljesedni. A teljes megváltás még várat magára. Mit jelent számunkra ebben az összefüggésben a reménység? A reménység szónak általában két használata van. Egyrészt a világi emberek, másrészt a Biblia alapján. A Biblia egészen másképp beszél a reménységről, mint ahogy a világ beszél erről. Ugye a világi szóhasználatban a reménység egyfajta bizonytalanságot is kifejez, az érződik mögötte. Vagyis az, hogy nem tudom biztosan, de remélem. Ez az Isten nélküli reménység. Nem tudom, hogy holnap jó idő lesz-e, de remélem. Viszont a bibliai szóhasználatban ez egészen másképp van. Ott nem bizonytalanságot, hanem egy teljes bizonyosságot fejez ki. Ez nem egy csalfabak remény. Az evangélium üzenete ennek a bizonytalankodó embernek és világnak az, hogy van reménység. A biztos reménység, hogy Jézus jön, és vele Isten országa. És ezt nem akárki mondta, hanem maga Isten, Jézus Krisztus ígérte meg nekünk. Bármennyire reménytelennek is tűnjön a helyzetünk ebben a világban, mi a teljes megváltásban reménykedünk. Amikor tehát a keresztény ember azt mondja, hogy én reménykedem az üdvösségben, ez annyit jelent, mintha azt mondaná, én biztos vagyok az üdvösségben. Az üdvösség sisakja azt jelenti, hogy Isten ígéretei be fognak teljesedni az én életemben. Akkor, hogyha tudjuk azt, hogy Isten ígéretei között nagyon sok feltételes ígéret. És hogyha mi ezeket a feltételeket magunkévá tesszük, illetve elfogadjuk mindazt, amit Isten adni akar, ami üdvösségünk érdekében, akkor bízhatunk benne. Gondolhatunk ebben az összefüggésben is Jézus szavára, hogy ő azt mondta, hogy aki mindvégig álhatatos marad, az üdvözül. Álhatatosnak lenni azt jelenti, hogy megmaradni a hitben, és megmaradni abban a reménységben, amit ő adott nekünk. Nem engedem, hogy más gondolatok befolyásoljanak. Egyedül csak az evangélium döntő a számomra. Csak a teljes váltságban való reménység tarthat meg minket a harcban. ha az ószövetségi hívőket tekintjük, ők nem láthatták meg azt a sok-sok ígéretet, amit megkaptak. Nem teljesedtek be az ő életükben. És nem volt könnyű nekik, mert nekik csak várni kellett. Ha a zsidókhoz írt levél 11. fejezetét elolvassuk, akkor azt látjuk, hogy szinte mindegyik vers így kezdődik, hogy hit által. Csak egyet emelnék ki ezek közül, a 11. fejezetnek a 24-26 versig. Azt mondja, hogy hit által tiltakozott Mózes, midőn felnövekedett, hogy a fáraó leánya fiának mondják. Inkább választván az Isten népével való együtt nyomorgást, mint a bűnnek ideig óráig való gyönyörűségét. Egyiptom kincseinél nagyobb gazdagságnak tartván Krisztus gyarázatát, mert a megjutalmazásra tekintett. Az ő életének ura Isten volt, és hittel várt a megjutalmazásra, Isten ígéreteinek a beteljesedésére. Mi is várjuk Jézus visszajövetelét, úgy, ahogyan az ószövetségi hívő emberek várták Jézus első eljövetelét, az ő megszületését. De a reménység a távoli jövőt közelre hozza. A jövendő számunkra már most elkezdődött, vagy elkezdődik. Egy érdekes, de talán példa, de talán segít egy kicsit megérteni ezt a kérdést. Mondjuk azt, hogy megnyomjuk a gombot, mondjuk a televízión, vagy az interneten, és a képernyőn megjelenik, mondjuk Ted Wilson, generál konferencia elnöke is tart egy előadást. Ő maga 10 akárhány ezer kilométerre van tőlünk, de az ő képe ott van előttünk. És a képernyőn ugye megjelenik, de a kép az nem valóság, de mögötte mégis ott van a valóság. Ott van 10 akárhány kilométerre tőlünk, ott, ahol tartja az előadását. És ebben biztosak lehetünk, hogy ő van, és ő ott van. És pontosan így vagyunk Isten ígéreteivel is. Ezek be fognak teljesedni. Mert Isten valóságán az ő ígéretein nyugszanak. Az utolsó dolog ezzel kapcsolatban, hogy miként kell ezt a sisakot használnunk. Láttuk, hogy a megváltásnak különböző fázisai vannak. Számunkra ez még nem teljes, de Jézus ott az Atya jobbján közben jár érettünk. És azt akarja, hogy beteljesedjen a mi életünkön is mindez, amit ő megígért. És bízhatunk abban, hogy ez egyszer nyilvánvalóvá lesz a mi számunkra is. Az üdvösség sisakját tehát úgy használjuk, hogy erőt, bátorságot kapjunk a harcra. Tegyük fel hát, hogy az üdvösség sisakját, és mert ha nem, akkor nagy veszélyben vagyunk. Aki nem az üdvösség reménységéből él, az könnyen, hamar feladhatja a harcot. De mi ezt nem tesszük, ugye? És bízunk abban, hogy győzni fogunk. Eddig ugye 5 fegyvert vizsgáltunk meg, most még nézzük meg az utolsót, a lélek kardját. Eddig azt láttuk, hogy az ókori harcban a katonák különféle eszközöket, fegyvereket használtak. Sajnos harc akkor is volt, és ma is van. Persze mi szeretnénk, hogyha nem lennének fegyverek, hisz tudjuk, hogy egyrészt a fegyverkezés, a hadsereg rengeteg pénzt emészt fel, amit sokkal jobb célokra is fel lehetne és fel is kellene használni. De ami még ennél is sokkal nagyobb tragédia, hogy rengeteg fájdalmat, szenvedést okoz. Nagyon sok ember halálát követeli. Itt messze, nem messze tőlünk sajnos ez történik. De amíg egy bűnös világban élünk, addig lesznek fegyverek és lesz katonaság. De nincs ez másképp a mi lelki életünkben sem. Jó lenne, ha nem lennének kísértések, harcok, tusakodások, ha harc nélkül tudnánk leélni ezt a földi életet. De amíg ebben a bűnös testben élünk, addig mindig harcolnunk kell a gonosztal. Ugye, ahogy mondtam, eddig öt fegyverről beszéltünk, az igaz lelkűség öve, az igazság palástja, a békesség evangéliumának készsége vagy sarúja, a hit pajzsa és az üdvösség sisakja. És most a lélek kardjáról beszélünk majd, ami különbözik az előző öt fegyverzettől. A döntő különbség az, hogy az eddig tárgyalt fegyverek tulajdonképpen mind a védelmet szolgálták. A kard azonban bár védekezésre is lehet használni, de igazából inkább támadó fegyver. Mi a lélek kardja? A Biblia szerint. Igen. Az igazság beszéde, vagyis az ige. Ezért itt feltétlenül beszélnünk kell az ige és a Szentlélek kapcsolatáról. Tudjuk azt, hogy erről különböző korokban nagyon különbözőképpen vélekedtek az emberek. Voltak, vagy talán most is vannak olyanok, akik azt mondják, hogy a léleknek voltak rendkívüli kijelentései számomra, amiket nem kell az igéhez, a Szentíráshoz kötni, mert a lélek mondta nekem. De az ilyen gondolatokra nagyon kell vigyázni. A lélek soha nem mondhat mást, mint amit Isten az ő igéjében kijelentett. Az ige és a lélek között nagyon szoros kapcsolat van. Mi hiszük, hogy az egész Szentírás mögött a Szentlélek ihletése áll, hiszen maga a Szentírás is ezt mondja. Ezért a Biblia számunkra sokkal többet jelent, mint bármelyik más könyv. Az igaz, hogy a Biblia is egy könyv. Azt is emberek írták, és az is igaz, hogy a Biblia könyvei magukon viselik íróik személyiségének jegyeit. De mégis valljuk azt, hogy a Biblia írója végső soron maga a Szentlélek. Ő vezette, ő indította, ő tanította a prófétákat, az apostolokat, a Biblia íróit. Ha ez nem lenne igaz, akkor az ige nem lehetne a lélek kardja. Ebben a kardban, a lélek kardjában óriási erő van. Egy lelki erő, ami az emberi szíveket átalakító, győzedelmeskedő és nélkülözhetetlen erő. Próbáljuk meg ennek az erőnek a különböző hatásait, megnyilvánulásait megvizsgálni. A lélek első számú munkája, hogy megérteti velünk az igét. A Szentlélek munkája nélkül a Biblia egy érthetetlen könyv az ember számára. Hogy is lehetne lélek nélkül érteni azt, amit a lélek ihletett, iratott meg? A bűnös, természeti ember nem érti meg azt, hogy mi a bűn, de az sem, hogy mi a bűnbocsánat, a megváltás, a kegyelem, az új élet. Ezek a szavak, kifejezések neki semmit sem mondanak. Egy protestáns lelkész mondta el a következő esetet, hogy sok évvel ezelőtt a templomukba betévett, egyháztól teljesen elidegenedett fiatalok csoportja. Hosszú, csapzott hajjal, tele tetoválással, és amikor meglátta őket a lelkész, az Isten tisztelet végén behívta őket a lelkészi lakásba. Próbált velük lelki dolgokról beszélgetni, de ők erre nagyokat kacagtak. Kérték a bocsánatot persze, de mondták, hogy nekik az ilyen szavak, hogy imádkozni, meg megtérés, annyira idegenek, hogy ők csak kacagni tudnak ezeken, és számukra ezek nevetséges dolgok. Igen. És a lelkész akkor meglátta és megértette, hogy lélek nélkül, szent lélek nélkül a Biblia, a bibliai fogalmak érthetetlenek, sőt, egyenesen nevetségesek az ember számára. Csak a lélek által érthetjük meg a Biblia mély értelmét, erejét, hogy annak személyes üzenete van a mi számunkra. Mert ez nem egy közönséges könyv, amikor olvassuk, akkor a Szentlélek által mindazt hat ránk, ami szívünkre is, és igyekszik megváltoztatni a mi életünket. Ellen White ezzel kapcsolatban a Nagy Küzdelem című könyvben azt írja, hogy a Bibliát soha nem szabad imádkozás nélkül kutatni. Csak a Szentlélek tudja megéreztetni velünk a könnyen megérthető dolgok fontosságát, és csak ő akadályozhatja meg a nehezen érthető dolgok kiforgatását. A lélek azonban magyarázza is nekünk az igét. Ez már több, mint a megértés. A lélek például megmagyarázza nekünk Isten szentségét, hogy Isten nem tud a bűnnel együtt lakozni. Ő gyűlöli a bűnt. Azt is megmagyarázza nekünk, hogy kik is vagyunk mi tulajdonképpen. Egy bűnben született, lázadó emberek, akik eltávolodtunk Istentől, és akik megrontottuk Isten törvényét. De a lélek azt is megmagyarázza nekünk, hogy ki Krisztus, hogy hogyan végezte el ő értünk a megváltás munkáját, és hogy mi hogyan üdvözülhetünk. Aztán a lélek alkalmazza az igéket a mi életünkben a különböző helyzetekre, amibe kerülünk nap mint nap. Amikor például egy szomorúság vagy fájdalom gyász ér bennünket, akkor megvigasztal. Amikor elbukunk, akkor felemel. Amikor mi már úgy érezzük, hogy nincs tovább, akkor megerősít. És azt mondja, hogy ne dobjátok el hát bizodalmatokat, mert annak nagy jutalma van. Lehetnek olyan pillanatok, amikor eltávolodunk az Úrtól, de ilyenkor ő visszavezet Istenhez. Lehetnek olyan idők, amikor tele vagyunk kételyekkel, és feltesszük a kérdést, hogy vajon Isten szerete engem? És ha szeret, akkor miért engedte meg ezt az életemben? És ilyenkor a lélek elénk hozza az ígét. Kicsoda szakíthat el minket az Isten szeretetétől? Ezt olvassuk el ezt az ígét, mert ez nagyon, nagyon szép. Róma 8. fejezet. 8. fejezet 38 és 39. verse. Azt mondja Pál apostol, mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők, sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakaszthat el minket az Istennek szerelmétől, amely vagyon a mi Urunk Jézus Krisztusban. Igen, erre a kérdésre az a válasz, hogy senki és semmi nem szakíthat el tőle. És milyen erő van ebben az egyszerű mondatban, hogy meg van írva. Jézusnak is ez volt az erőforrása, amikor a sátán megkísértette. De ez nekünk is pont úgy segítségünk lehet az élet nehéz pillanataiban. Ezek után tegyük fel itt is a kérdést, hogy miként működik a lélek kardja a mi életünkben. A kard először is megsebez. Például az első pünköstkor ez a kard átszúrta 3000 ember szívét. Ez az első hatása, amikor megértem, hogy az én bűneim miatt kellett, hogy Jézus szenvedjen és meghaljon. De ez a kard meg is gyógyít. Mert az ige bizonyságot tesz arról, hogy Isten kegyelmes a bűnbánó bűnös iránt. A lélek kardja elől a sátán elmenekül. A sátán az igével nem tudja felvenni a harcot, hiszen Jézustól is eltávolodott, amikor az igével szembeszállt vele. A lélek kardja bizonyosságot is ad, megerősít a mi hitünkben. Akinek a lélek kardja ott van a lelki fegyverzetében, abban egy mély belső erő van, és ez tovább árad a körülötte lévő emberek felé is. És a lélek kardja minket lelki emberekké tesz. Ezért arra szeretném biztatni mindannyiunkat, hogy vegyük bátran kezünkbe a lélek kardját, mert semmire nincs olyan nagy szükségünk, mint erre. Ne lepje be a por a Bibliánkat. Az Isten beszéde legyen mindennapos eledelünk. Ez nem egy lényegtelen kérdés, ez nem életünk mellékes ügye, hanem ez egy központi kérdés. Az Isten beszéde a lélek kardja nélkül tulajdonképpen semmink sincs. Sem jelenünk, sem jövünk, sem üdvösségünk, sem reménységünk. Mert ezeket mind benne találjuk meg. Ne nélkülözzük ezt a drága fegyvert, ahogy az ige is mondja, hogy áron is vegyétek meg az alkalmatosságot, az alkalmat. Amikor a lélek kardját magunkra ölthetjük, magunkhoz vehetjük. És legyünk mindig ott, ahol az ige szól. Szintén egy rövid idézet a Nagy Küzdelem című könyvből. A próba idején fog meglátszani, kitette Isten igéjét élete szabjájává, vagy szabályává, bocsánat. Nyáron nem lehet különbséget tenni az örökzöld és a többi fa között. De amikor eljön a tél és a fagy, az örökzöld változatlan marad, a többi fa pedig lehullatja leveleit. Küszöbön van az az idő, amikor a különbség nyilvánvalóvá lesz. Ha feltámad az ellenségeskedés, ha újra úr lesz a vakbuzgóság és a vallási türelmetlenség, ha lángra lobban az üldözés, a lágy melegek és a képmutatók meginognak, és feladják hitüket. De az igazi keresztény sziklaszilárdan megáll. Hite erősebb, reménysége fényesebb lesz, mint amikor a jólét napjaiban volt. Igen, ha a lelki fegyverzetet magunkra öltjük, ha ezeket a fegyvereket használjuk, akkor mi győztes harcot fogunk tudni vívni. És a győzelem után megkapjuk a koronát. Adja jó Isten, hogy ez az ige hirdetés is legyen nekünk segítségül ebben a hitnek szép harcában, és legyen egy áldott eszköz, ami győztes lelki harcunkban. Amen.
megköszönöm az ilyen hirdetést, a 275-ös számú ének, 1, 2 és 3-as. Első két vers, ezek a 275-ös. A 275-ös ének harmadik szakaszával fejezzük be Isten tiszteletünket.
Thank you.
Végezetre, atyám fiai, legyetek erősek az Úrban és az ő hatalmas erejében. Öltözzétek fel az Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek minden ravasságával szemben. Amen.